Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a hűségeseket külön is, akik itt vannak velünk ennek a sorozatnak a mai estéjén. Az Erzsébeti esték sorozatán vagyunk. Én ma délelőtt Pest Hidegkúton prédikáltam, utána ott kanonika vizitációt tartottam, és mikor leültünk ebédelni, akkor elmondtam, hogy nálunk is van egy ilyen sorozat, egy ilyen kulturális rendezvény sorozat, és hogy ma este Arany Jánosról lesz szó, méghozzá a református aranyról. És akkor, akik ott voltunk, mind reformátusok, összenéztünk, kiderült, hogy nem csak én nem tudtam, hogy Arany János református ember volt, hanem a jelenlévő közül senki. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazán hiánypótló lesz a mai esti előadás, hiszen a református Arany Jánosról fogunk hallani. Köszöntöm szeretettel Takaró Mihály, irodalomtörténész urat, és kérem, hogy tartsa meg előadását.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen a mai kicsit borúsra és hűvösre fordult tavaszi délutánon úgy döntött, hogy egy kicsit Arany Jánosról akar többet tudni, különösen is arról az Arany Jánosról, amelyről egyetlen tankönyv sem tesz említést, pontosabban hát 1945 óta nem tesznek említést, hogy Arany János egész művészetét az ő kálvinizmusa lengte be. Sőt, Arany János önmaga az indulásban már a kálvinizmusban, a Károli Bibliában és a Szentsi Zsoltárokban kapja meg azt az indítatást, ami miatt olyan ember lett belőle, aki. Engedjék meg, hogy mielőtt azt tisztáznám, hogy ki volt Arany János, beszéljek önöknek arról, hogy mi volt Arany János a magyar kultúra és a magyar nemzet számára. Az első idézetet Szerb Antaltól fogom elmondani önöknek. Szerb Antal nyugatos volt, kimondottan liberális, baloldali gondolkodású ember, aki emellett szinte egészen csalhatatlan ösztönnel és tudással különböztette meg az értéket az értéktelentől. Szerb, tehát aki nem vádolható se valamiféle kriptokereszténységgel, se valamiféle jobboldalisággal, ezt mondja Arany Jánosról. Minden szál hozzávezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő az igazodási és sugárzási pontja. Szerb nem kevesebbet állít tehát, mint hogy minden szál tőle vezetett, és minden szál tőle hozzávezet, és ő az a pont, az a sugárzási, igazodási pont, amihez képes lehet meghatározni szinte az egész magyar irodalmat. Ez óriási szó. Lehetséges, hogy sokan túlzásnak is érzik, hát akkor hallgassunk valaki mást, aki ennél még többet mond. Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany Jánosnál, sem az élők, sem a halottak között. Az ilyen megállapításokat általában felelőtlennek, gyermekesnek tartom, mégis le kell most írnom, mert ezt érzem. Van némi összehasonlítási alapom is, 6-7 nyelven olvasgattam a világ legnagyobbjait, soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ilyen csodát művelt volna. Nála nyelv és érzés, eszköz és cél, szándék és kifejezés döbbenetesen egy. Valahányszor egy szót használ, az más színt, árnyalatot kap, mint a közbeszédben, valami varást, amely addig nem volt benne, erőt vagy bájat, zengést vagy sejpítést, vagyis eltolja a költői képzetes sík felé, ez a boszorkányosság, amely minden irodalmi alkotás mélységes lényege, titkos mi volta. Arany János, maga a magyar nyelv. Az imént egy kevéssé ismert töredék költeményében, tájkép, ez a költemény címe, erre a két sorra bukkantam. Nem tudja, hogy emlék minden legkisebb hely, hogy a haza teste mindenütt egy sebb hely. Miért olyan gyönyörű ez, mint Dante legszebb tercinája? Nem lehet elemezni. Talán azért, mert a nyelv őstelevényéből fakadt a gondolata is, meg a muzsikája is. Talán azért, mert ez a bűvös rím, legkisebb hely, sebb hely, mint egy dióhéjban közli mondani valóját úgy, hogy ezt akár egyenlet alakjában is fölvázolható, mindenképpen legkisebb hely, egyenlő, sebb hely. És a gondolat csak kísérő zenéje a rímnek, és nem a rím kísérő zenéje a gondolatnak, mint egyébként a költeményekben. Talán azért, mert a szavak tenger végtelenjében ő lelte meg először ezt a fogalmi egyezést, ezt az érzékletes összecsengést. Nem tudom. De gyakran jut eszembe Péterfi Jenő kijelentése, mindenki, aki magyarnak született, és így akarva, nem akarva vállalja a szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja. Aki ezt leírta, szintén egy nyugatos költő, a magyar irodalom egyik legműveltebb alakja, aki maga is, ahogy írja, 7 nyelven ír, olvasgat, sokkal több nyelven fordít is, Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső egyenesen azt mondja, Arany János maga a magyar nyelv, és azt állítja, nincs, és ezt az alapján mondja, hogy ismeri az antik görög-római költészetet, ismeri a modern költészetet, a modern franciákat, angolokat, olaszokat, németeket. Azt mondja, nincs a világ mindenségben hozzáfogható költő, nem volt, és ahogy Kosztolányi Dezső mondja, nem is lesz. És most hallgassunk meg valaki mást, aki egyenesen szonettet ír 1910-ben Arany Jánoshoz. Hunyt mesterünk, te hozzád száll az ének. Lád, léha, gáncsok, lantom elborítják, s mint gyermek, hogyha idegenbe szidják, édesapjához panaszkodni tér meg, úgy hozzád én. E nemzedék szemének gyenge láng, bár új olajak szítják, cintányérral mulatnak már a szittyák, s rejtett kincset sejteni rá nem érnek. S kiáltanak, nincs benne tűz, sem érzés. Nem takart sebb kell, inkább festett vérzés. És jönnek az új lantosok sereggel, sebes szavakkal és hangos sebekkel. Egy se tudja, mit mond, de szóra bátor, magát mutatni hőség gladiátor. Babits Mihály védi meg így Arany Jánost. Szonettet ír Arany Jánoshoz, és Arany János költészetét és értékeit ebben a szonetben összehasonlítja, 1910-ről van szó, összehasonlítja a saját csapatának költészetével, a nyugatosok költészetével. Lehetetlen nem fölismernünk a új sebekkel és sebes szavakkal Ady Endrének a személyét, hiszen érdekes módon a legnagyobb és a legműveltebb nyugatosok, Babits, aki talán korának legműveltebbje volt, Kosztolányi Dezső, illetőleg, ahogy az említettem, Szerb Antal, mind-mind feltétel nélkül azt mondják, Arany minden idők legnagyobbja. De nem mindenki gondolkozott így róla a nyugatosok között, jöjjön most két meglepetés. Móri Zsigmond az első, aki egy cikkében azt írja Arany Jánosról, hogy Arany János nem volt, jó költő volt, de nem volt igazán bátor. Mert politikát csinált az irodalomból, és nem mert szembeszállni azzal az úri osztállyal, amelyről írt. Zárójeles megjegyzésem, hallgatóim, Kosztolányi Dezső, amikor olvassa Móri Zsigmondnak ezt a förmedvényét, akkor azonnal válaszcikket ír ezzel a címmel, író és bátorság. És ebben az írásában tételesen megvédi Arany Jánost, Arany János költészetét, és most engedjenek meg egy ilyen kifejezést itt, és lemossa Móri Zsigmondot érveivel, félművelt gondolataival együtt. A másik pedig szintén talán a műveltsége hiányosságából adódóan Ady Endre, aki bár Arany Jánost nagyra tartotta fiatal korában, gimnazista korában, később ez megváltozik. És Ady is megtámadja a Kétféle Velszi Bárdok című versében, amelyben ugyanazt mondja, mint Móri Zsigmond, hogy Arany Jánosnak nem volt ereje és bátorsága a Velszi Bárdokban emlegetett és párhuzamot vont angolok és letiport velsziek kapcsán, ugyanezt a párhuzamot megtenni a magyar nép népnyúzóival, saját társadalmi osztályukkal, illetőleg a nép között. Jellemző módon Kosztolányi Dezső után Babits Mihály lesz, aki Ady Endrével kapcsolatosan meg fogja jegyezni, hogy Ady valószínűleg soha nem értett meg egyetlen sort sem Arany János írásművészetéből. Azért mondom mindezt önöknek el, mert amikor arra kezdtem, hogy mi volt Arany János a magyar kultúrának, akkor szeretném Kodály Zoltán szavaival befejezni, aki nem csak azt mondta, mint Kosztolányi Dezső, hogy a magyar költészet, hanem azt mondta, Arany János a magyar nép maga. Hogy miért értette és hogyan értette ezt Kodály Zoltán, remélem, hogy az előadásom végére ez ki fog derülni. Nos, nagyon nehéz Arany Jánosról úgy beszélni, egy olyan költőről, akit tanulunk általános iskolában, középiskolában, kötelező a Toldi, általánosban kötelező a Toldi estéje, egy valamit is magára adó magyar ember biztos, hogy még 4-5 Arany János verset el is tudna mondani, vagy legalábbis a címére emlékezne. Hogyan lehet Arany Jánosról úgy beszélni, hogy ne mondjunk közhelyeket? Én most erre fogok önöknek kísérletet tenni, hiszen előadásom címe is az, hogy magyar klasszikusok új köntösben. Ezért nem fogok nyilvánvaló dolgokról beszélni, arról, amit mindannyian tudunk, de egy-két olyanról föltétlenül, amelyet egészen biztosan nem tudunk Aranyról, márpedig ez megváltoztathatja bennünk Arany János szokásos képét. Az első dolog, az életét eseménytelennek szokták nevezni, valójában nem az, hanem inkább nagyon is drámai. Ennek pedig az az első ok, hogy az Arany családban egy genetikus hiba folytán ott volt mindig a közvetlen halálnak a veszélye. Arany János maga a család 10. gyermekeként fog megszületni, úgyhogy közben csak egyetlen testvére él, az elsőnek született nővére, és az Arany családba egyszerre születik Arany János, a gyermek, és a legidősebb testvérének, aki fölnőtt ekkor már 22 éves, az unoka. Arany György, az édesapa, 55 éves, amikor Arany János születik. Idős ember. De egy férfinél az 55 éves kor, idős kor, de igazából az anya idősége a megdöbbentő, mert Megyeri Sára, amikor megszüli Arany Jánost, 46 esztendős elmúlt. Idős szülők gyereke Arany János. Ráadásul 8 gyerek meghalt. Sorba egymás után halnak meg az aranygyerekek. 8 gyerek halála után születik meg végre egy fiú, János, aki szintén nagyon gyengécske, akiről tudni kell, hogy másfél éves korában maga is majdnem meghalt tüdőbetegségben. Fél éven keresztül nem is engedik a szülők fölkelni az ágyból. Az orvos már rég azt mondja, hogy semmi baja, egészséges, mégse engedik. Vagyis van egy indítatás, van egy sorsszerűség az Arany család történetében, és hogy ez mennyire így van, hallgatóim, egy kicsit előre szaladva az életrajzban, Arany Jánosnak majd 2 gyermek fog születni, Arany László, ő fogja a Déli bábok hősét írni, a magyar irodalom egy kitűnő alkotás. Nem volt jelentős író Arany János fia, de azért hagyott maga után irodalmi nyomot is. És Juliska, Arany János kedvenc gyermeke. 2 gyerek. Ez a Juliska 1863-ban, majd 22 éves korában fog csak férhez menni, Szél Kálmánhoz, egy református lelkészhez, aki később esperes lesz, és nagy hírű, országos hírű ember. És Arany Juliska összesen még 2 boldog évet tölt házasemberként, 1865-ben, 24 éves korában méhgyulladást kap, ebből még valahogyan fölépül, de a szervezet annyira legyengül, hogy a szokásos Arany Jánosi, pontosabban Arany családi tragédia miatt tüdővészben ugyanebben az évben meghal. Ő ekkor 24 esztendős, Arany János gyermeke. Hallgatóim, csak egy zárójeles megjegyzés. Amikor Arany Juliska meghal, Arany János verset akar írni róla. Megvan a papír, a Kisfaludy Társaság őrizte meg, ebben a papíron 4 sor van. És a 4. sor alja, az utolsó szó, így lekanyarodik, mint amikor az ember kezéből elalvás közben kiesni készül a toll. És aztán oda van írva, hogy nem bírom folytatni, nagyon fáj. És innentől kezdve Arany Jánosban 13 esztendeig el fog hallgatni a költő. Nem tudom folytatni, nagyon fáj, írja Arany Juliska halálára. Ekkor a 2 éves házasság kapcsán Juliskának ugye rögtön a házasságuk első évében sikerül egy lányt szülni. Ezt a lányt Arany Jánosék majd, ugye a nagyszülők 1868-ban magukhoz fogják venni. Ez a lány 21 éves korban tüdővészben szintén meghal. Vagyis nem véletlen ám, hogy Arany János kezdettől, gyerekkorától kezdve azt a nézetet vallotta, hogy az ember a sorsát kapja, nem maga irányítja, pedig sokszor föllázott a sors ellen. Nagyon sokszor megpróbálta a saját kezébe venni, és meglátják, minden alkalom, amikor föllázad a sors ellen, és ő próbálja meg irányítani, jön egy tragikus sorsfordulat, és akkor Arany Jánosnak meg kell értenie, hogy ezért lett a predestináció elkötelezett híve, hogy az ember a sorsát kapja. Nos, azt szokták mondani az Arany családról, hogy paraszt család, ez nem igaz. Arany János köznemesi származású volt, hajdúnemesek voltak a fölmenői. Arany György, az ő édesapja, nemes embernek vallotta magát, elszegényedett nemesek voltak, annyira, hogy a családot a 17. század legelejéig tudjuk visszavezetni, az 1610-es évekig ismerjük az Arany család történetét, és Arany György élete végéig harcolt azért, hogy visszanyerje a nemesi oklevelét. Közben egy nádfedeles, kunyhószerű házban élt szalontán. Arany maga testesíti meg, és majd meglátjuk, hogyan függ össze Arany János élete a Toldival, azt a gondolatot, amely Arany János régies nemzet szemléletét tükrözi a Toldiban, hogy nemes és jobbágy egy anyától származnak. Amikor a Toldiról fogok önöknek beszélni, el fogom mondani, hogy a Toldi azért tartogat nagy meglepetéseket, mert ahogyan a János Vitéz nem egy mese, úgy a Toldi végképp nem az. Arany Jánost esze ágában sem volt mesét írni. Arany Jánosnak egy gondolata volt, megírni a nemzet szemléletet, azt a gondolatot, azt az ideát, amit ő a magyar nemzet felemelkedése iránt gondol, és megfogalmazni a Toldi estéjében, ezt tartott a legjobb művének, és nem a Toldit, szerintem is a Toldi estéje a legnagyobb műve, és megírni a Toldi estéjében 1848 fényében már, hogy mi a magyar nemzet legnagyobb dilemmája, fejlődésének, jövőjének legnagyobb dilemmája. Erre választ is fog adni a Toldi estéjében. Nos, visszatérve a gyerekkorhoz. Amikor azt az előadást címet adtam, hogy a református arany, nem véletlenül tettem. Kérem szépen, Arany Jánosról tudni kell, hogy 3,5 éves korában tanítja meg az édesapja a legenda szerint homokba, porba írt betűkkel írni, és ekkor tanul meg olvasni is. Most jön az első meglepetés. Hát kérem szépen, írni, olvasni megtanul 3,5 éves korában, ne felejtsék el, annyira védték és óvták a szülei, hogy néha, bár szép idő volt, stb. Az udvarra se engedték. Nagyon unatkozott ez a kisgyerek. És akkor az apja, hogy ne unatkozzon ennyire, mindig vagy az apja, vagy az anyja leült menni, de inkább az apja Arany György, és mesélt neki. Arany még jócskán, még beszélni se tud nagyon, amikor 1,5 éves korától kezdve már hajdú történeteket hall ott az ágyában fekve az édesapjától. Arany Jánosnak a történet szemléletét a gyerekkora alakítja ki. Sőt, a múltból vett példány, mert Arany János alapvetően minden a jelenre vonatkozó példát a múltból veszi, ezt ekkor tanulja meg. Arany János egész világ szemléletére az a jellemző, hogy a modernségtől viszonyog. De miért? Mert tudják, mint tanul meg Arany János írni, olvasni? A Károli Biblián. Ez egy ősi református család, a nagyszalontai Arany család, az ő felesége is református természetesen. Megvan nekik otthon a nagy családi, ilyen típusú Károli Bibliájuk. Ameddig nem tudja Arany János így tartani, mert pici gyerek, addig az apja olvas föl belőle. De hallgatóim, 6 éves korára Arany János kiolvassa a Károli Bibliát. Nem tévedés, 6 esztendős korában. Értik ezt a két zsenit? Petőfi, aki 6 nap 6 éjszaka alatt fogja megírni az egész János Vitézt. 6 nap 6 éjszaka. És Arany János, aki 3,5 éves korában megtanul írni, olvasni, és 6 éves korára kiolvassa, kérem szépen, a Károli Bibliában több mint 33 000 igevers van. Ezek nem tudom hány ezer, 10 000, 100 000 mondat. Szóval a 6 éves kisfiú kivégzi, elolvassa, mert ez a szó más könyvekre jó, de a Bibliára nem, elolvassa a Károli Bibliát. Sőt, az édesanyja csak zsoltárokat énekel neki, mégpedig akkoriban jelent meg Szent Simonár Albertnek a Psalterium Hungaricum-a külön is, a 150 genfi zsoltár. Tehát nem a református énekeskönyvből, hanem a genfi zsoltárokból énekelnek neki. Arany 6 éves korára azt írja majd, hogy a visszaemlékezésében 1856-ban majd Gyulai Pál lesz az, aki rávesz, hogy írjon egy ilyen autobiográfia féle, egy ilyen önéletrajzféle valamit. És akkor Arany visszaemlékszik a gyerekkorára, születésére, stb. És ebben írja, hogy akkora már 35-40 zsoltárt tudtam fejből, és 2-3 kedvencem is volt. Kérem, a 65. zsoltárt például nagyon szerette Arany János. 5-6 éves korában azt énekelgette. Más gyerekek talán népdalokat, ő is énekelt rengeteg ilyet természetesen, de ő a Biblián meg a zsoltáron nőtt föl. Azon tanult meg olvasni, azon tanult meg gondolkodni. Arany János magas szintű moralitása, hiszen az egész életben azt vallotta, hogy minden morális kérdés. Ezért lesz majd a ballada életének a központi műfaja. Arany János kisgyermek korában most azt mondanánk a mai szóhasználattal, hogy a Biblián és a zsoltárokon szocializálódik. Nos, az az érdekes, hogy Arany János valami oldhatatlan tudás szomjan rendelkezik. Képzeljenek egy 5 éves gyereket, aki amikor kimegy a falusi vásárba, hát mindenki természetesen cukrot venne, vagy édességet venne, vagy ha lányok, a kis mézes kalácsos szívet, benne kis tükörrel. Tudják, Arany János mit kér az apjától mindig? Könyvet. Régen talán nem mindenki előtt tiszta, hogy miért nevezzük a ponyvát ponyvaregénynek. Régen az ilyen falusi városokban, vagy ilyen falusi vásárokban azt csinálták, hogy kirakták ponyvára az ilyen nagyon olcsó, rossz minőségű, rossz kiállítású, pont azért olcsó papírborítású könyveket. Ezeket ponyván árulták, ezek voltak a ponyva regények, vagy ponyva könyvek. És ilyen ponyváról vett néhány fillérért megkapható könyveket olvasgat Arany János tulajdonképpen akkor már nem unalmában, hanem végtelen tudásszomjában. Érdekes, amit a nevéről ír Arany János, a saját nevéről, azt mondta, hogy a világ legszebb neve János, írja majd a Gyulai Pálnak összeállított autóbiográfiában, pedig majdnem József lettem. És akkor Gyulai Pál rákérdezte, hogy majdnem József lettél. Hát azért, mert hallgatóim, Arany János 32 éves koráig azt se tudta, hogy igazából melyik napon született. Mert amikor megkérdezte az édesapját, az azt mondta neki, hogy hát valamikor Sándor József Benedek napján születtél, de biztos, hogy március 12-e után. Igen, ám de ő aztán megnézi a naptárt, és hát kiderül, hogy be van írva az a bizonyos vasárnap, amikor ő született, és az március pontosabban, amikor az anyakönyve bejegyzik, és az március 10-e előtt van. Aztán bemegy majd 9 éves korában a papjához, aki elmondja, hogy bizony, te János vagy, és hogy ez, és hogy március 1-én születtél. Mert hogy a bizonyos 8-e előtti vasárnapon született, a következő héten egy hetes korában meg is keresztelték a gyengeségére való tekintettel. És 32 éves korában találkozik egy barátjával, aki hitelesen visszaszámolja ezeket a dátumokat, és akkor derül, hogy Arany János 1817. március 2-án született. Ezt a történetet leírja Gyulainak, és azt is, hogy mind a mai napig nem tudom, hogy végül is apám miért nem Józsefnek nevezette, ha már azt akarta volna, de jól tette, mert a János az a világ legszebb neve. Ez a kis Arany János többek között akkor bejár már az iskolába, amikor még nem tanuló. A nagyszalontai iskola, Nagyszalontának egy nagyon komoly iskolája volt, jó könyvtárral és mondhatni tudós tanárokkal, és a nagyszalontai iskolába beengedik az 5 éves Arany Jánost olvasni. Csodájára járnak, fenoménnak, csodagyereknek tartják, mert még nincs 6 esztendős, amikor egy évnyitón azzal a nagy meglepetéssel áll elő, hogy az apjától megtanulja, Arany György nagyon művelt ember volt, és nem egy parasztembert kell elképzelni, az apjától megtanulja a mi atyánkot latinul. És ott az iskola egész közössége felmondja, hogy Pater Noster, quiescint solis, sanctificetur, és csak néznek az emberek, hogy ez a gyerek még nincsen 6 esztendős, hát ezért sokan azt gondolják, hogy biztos pap lesz. Vagy pap, vagy jogász, az a minimum, hogy jogász. Nos, Arany bizony a protestáns, pontosabban a Károli Biblián és a zsoltárokon szocializálódik, de akkor még, amikor ezek a nagyon nagyszerű református puritán szülők megtanítják őt erre, még sok minden jár az eszében. Gondolkodik többek között azon, diákkorában még ezt le is írja, hogy festő, vagy szobrász, vagy színész leszek, még nem tudom, írja. De hallgatóim, amikor a gyerekkorra visszaemlékszek, akkor ezt a mondatot kiírtam az önéletrajzából, azt mondja, az ének és a szentírás valának, az ének és a szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, és a kis bogárhátú viskó szent egyház vala nekem. Hallgassátok meg, az ének és a szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek. És a kis bogárhátú viskó az ő házuk, szent egyház vala nekem. Ilyen gyerekkort képzeljenek el. Arany János erkölcsi tisztasága, az a fajta moralitás, amelyet sokan azt hiszik, hogy hát igen, Arany János morálisan emelkedett ember volt, annak keresztény alapjai vannak. Arany minden tisztaságának, minden becsülhetőségének az alapjai gyerekkorában megélt és hitt keresztény alapjai. Hallgatóim, nem írja le egyetlen tankönyv sem, hogy a nagyszalontai református gyülekezet presbiteri jegyzője volt. Amikor hazakerül majd diákora után Nagyszalontára, akkor ott megválasztják nem csak presbiternek, hanem jegyzőnek is. 1867-től pedig a Dunamelléki Egyházkerület tanácsbírája volt haláláig. Arany János 1882-ben fog meghalni majd, és 1867-től 82-ig a Dunamelléki Egyházkerület közgyűlésének tanácsbírája volt. Kérem szépen, az ő feleségének a rokonsága is színreformátus volt az ercseiek. Ercsei Sándor a debreceni zsinat tagja. És ahogyan ercsei, úgy aranyi sokat beszélgetnek egymással, mint református emberek, és hisznek mind a ketten az eleve elrendelésben, a predestinációban. Ahogy az előbb említettem, nem csak a Károli Biblia kiolvasása, nem csak a Szenci Zsoltárok megismerése, nem csak a minden esti imádság. Hallgatóim, Arany János úgy nőtt föl, hogy hol az édesapja, hol az édesanyja, hol hármasban, ezt is följegyzi, minden este imádkoztak. És tudják, mi a legékesebb bizonyíték annak, hogy Arany ezt nemhogy nem felejtette el, hanem az egyetlen követendő példának tartotta? Majd az a vers, amit 1850-ben ő fog írni fiamnak címmel, kis kacsóidat összetéve szépen imádkozzál gyermekem. Írja a fiamnak című versben, amelynek refrén soraként minden versszak végén ugyanez a mondat jön vissza. Mert Arany olyan nevelést kapott, hogy úgy gondolta, ő se adhat jobbat. Arany János ekkor már 1850-ben vagyunk, már a forradalom és szabadságharc megbukott, élete egyik legnagyobb mélypontján és válságán van, elvesztette azt, akit soha nem akart elveszteni, nem is tudta ki, tulajdonképpen nem tudta kiheverni Petőfi Sándor halálát soha egész életében, erről is fogok beszélni majd. De kérem szépen, tudta, hogy egyetlen dolog mentheti meg az embert. Azt mondta, én más nem adhatok neked, csak egy becsületes nevet, egy folt nélküli nevet és a hitet. Ez a kettő, ami megtart. Hit és becsület. Nem csak egy gyerekkori emlék ám ez, mint Ady Endrénél, aki a Krisztus kereszt az erdőn című versben megírja egy régi, nosztalgikus emlékét a gyerekkorról. Aztán az alkoholtól a kábítószerig mindent kipróbál. Arany János ez nem történhet meg. Arany János számára a hit, a Biblia, a Szentírás tanításai az élet vezérfonalává lettek. Hallgatói meg fogják majd hallani, hány betegségen megy keresztül. Hogy hányszor áll a halál révén. Hogy végén a betegségei olyan súlyosak lesznek, hogy mind a hasfalán keresztül egy 1846-ban kapott idült epehólyag gyulladás, majd 1872-ben a hasfalán keresztül kitör, és egy soha be nem gyógyuló sipolyként naponta háromszor kell kötöznie magát. Ugyanez majd megjelenik a lábszárán. Mire meghaladigra félig megvakul, és teljesen megsüketül 1882-re. És még sorolhatom, az 1852-ben föllépő neuraszténiáját, ez majd a nagykörös években. Nem tudok elmondani annyi csapást és betegséget, mint ami ezt az Arany Jánosunkat érte. Arany János 65 éves korában hal meg, 1817-től 82-ig él, és kérem szépen, aki ismeri Arany János öregkori képeit, azt hiszi, hogy egy 80 éves aggastyán. És ebben az Arany Jánosban, miközben érik a sorstragédiák sorra, És miközben úgy tűnik, hogy Arany János elhallgat, és befelé forduló ember lesz, aközben Magyarország népe egyre jobban tiszteli őt. Hallgatóim, Arany János bár tiltakozott ellene, megélte, hogy még életében tananyag lett. Tankönyvekben tanították. Nem akarta. Tiltakozott. Minden ellen tiltakozott, ami kitüntetés vagy elismerés volt. 1867-ben történik majd meg vele, hogy a Kisfaludy Társaság elnökévé akarják választani, és visszautasítja. Ugyanebben az évben, amikor már az új kiegyezés után vagyunk, és Ötvös a közoktatási miniszter és a kultuszminiszter, kérem szépen megszerzik neki az egyik legnagyobb, a Szent Istvánrend nagy keresztjét. Akkor 50 éves Arany János, 1867-ben, és nem fogadja el. Visszautasítja. Ötvös levelet ír neki, hogy János, hát mégis, hogyha tehetnéd, fogadd már el azt, hogyha már Ferenc József adta ezt a legnagyobb magyar kitüntetést. Arany János azt mondja, hogy nem vagyok méltó rá. És hallgatói meglátják, Arany Jánosnál ez nem manír. Ez nem nagyképűség. Ez nem álszerénység. Arany ezt így is gondolta. A világ legnagyobb Shakespeare fordítója volt, sokszor elmondtam már, elnézést, akit már többször hallotta, de érdemes megjegyezni. A világ egyetlen Shakespeare fordítását ő alkotja meg, hogy a fordító több szóval fordít, mint amennyivel a szerző megírta az eredeti drámairodalmát. Hozzá fogható sincs. Ez ugyanis azt jelenti, hogy ő még plasztikusabb kifejezéseket, még több kifejezéssel, még több rokonértelmű szóval fejezte ki azt, amit szegény Shakespeare, Emma, nagy világhírű, hogy méltán vagy nem, ezt most hagyjuk, én csak úgy szoktam nevezni, hogy a nagy fecsegő, de amit Shakespeare leír angolul, és amiért világhírre vergődik, azt Arany János sokkal plasztikusabban írja le magyarul. Képzeljék el, ez az Arany János az, aki amikor 1874-ben éppen megint fordít egy Shakespeare-t, akkor elküldi Gyulai Pálnak, és azt írja neki, hogy kedves Pálom, akkor már nagyon jó barátok, kérlek nézd át, és mondd meg, de őszintén, hogy elég jó-e már az én angolom? Mondja Arany János. Nos, hallgatóim, különös életút az övé, és egyáltalán nem eseménytelen, inkább drámai. Miért hisz a ballada lélektisztító hatásában? Hát azért, mert református keresztény. Olyan balladákat fog írni, és az első balladáitól kezdve, három ballada korszaka van, később említem majd ezt, az első balladáitól kezdve, mondjuk a Szőke Pannitól 1847-ben az első korszakában írja, már ott van a bűn és bűnhődés kérdése. Egy nagyon szép fiatal parasztlányról ír balladát, egy olyan lánykáról, aki megtetszik a földesúrnak, aki először a maga szeretőjévé teszi, az apa beleegyezésével és tudtával, akinek ezért nem kell dolgoznia, sőt a kasznár mindig színig adja, ahogy mondja Arany János ebben a balladájában, tehát neki nem kell dolgoznia, mégis megkap mindent. Aztán fölkerül Pestre, hogy uraknak szánt bordélyház tagja legyen. Ez a Szőke Panni, ez a gyönyörű lány, aztán betegséget kap, és mire az apja észbe kap, hogy Úristen, mit tettem a lányommal, és följön érte Pestre, akkor már halálos beteg, és mire hazaviszi, ott a virágos szép mezőn nem gyógyulni fog Szőke Panni, hanem már ott fog nyugodni örökre. A temetőbe viszi haza. Élete utolsó nagy ballada korszakában, 1877-ben, ez Arany János arany éve, erről az évről is fogok egy-két dolgot mondani, élete utolsó ballada korszakában már szinte kivétel nélkül, mindegy, hogy paraszti tárgyú, népi tárgyú, városi ballada, történeti ballada, teljesen mindegy, már csak egyetlen kérdés van. Az a kérdés, amit a Vörös Rébében fog kifejteni, hogy ama keskeny pallón átmegy az ember, ami a becsület és a tisztesség világából vezet a becstelenség világába. Abból a világból, amelyben érdemes élni, akármilyen nehéz is, abba a világba, ahol semmi sem biztos, csak az, hogy oda becsületes ember nem megy. A Vörös Rébék című versében van egy motívum, így szól a vers, vagy a vers eleje, Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy egénye fára ült. Akinek ő azt mondja, kár, nagy baj ér és nagy kár, hesmadár. És ez a hesvadár, ez a halál, a rossz döntések, a hitetlenség, a bűnös útról való visszanemtérés, elhessentése minden egyes verszakban másként és másként. Hát nézzük ennek az Arany Jánosnak akkor az életútját, ennek a református Arany Jánosnak, aki azt mondja, hogy kálvinista vallás erkölcsi alapokon állok, értékrendem a kálvinizmus értékrendje, ezért a költészet ünnepe a léleknek. És hallgatóim, amikor olvasom Arany Jánosnak a vallomását arról, hogy a költészet ünnepe a léleknek, tudják, az jutott eszembe, Arany János műveinek olvasása is az. Ünnepe a léleknek. Nos, most olyan életrajzi adatok következnek, amelyet mindenki ismer, tehát gyorsan át fogok rajtuk menni. Iskoláit Nagy Szalontán, aztán más helyeken tölti Debrecenben, 31-től segédtanító lesz, 14 éves korától eltartja magát. Hallgatóim, Arany János 14 éves korától kezdve a szüleitől nem kapott támogatást, semmit, ő támogatta inkább őket. Eltartja magát. Így kerül majd Kisújszállásra is. Ugyanis az első debreceni fél év nem nagyon sikerül neki. Ennek az az oka, hogy Arany János, aki tudta, hogy tehetséges ember, otthon ugye csoda gyerekként tartották számon, bekerült Debrecenbe, azt hitte, ő már mindent olvasott, ő már mindent tud, addigra már klasszikus görög-római műveltsége is volt Arany Jánosnak. Képzelnek egy 14 éves kölköt, akinek ilyen is van. És a szalontai iskolai könyvtárban mindent, amit lehetett, elolvasott addigra már. És akkor elmegy Debrecenbe, ahol kiderül, hogy hát a többiek is nagyon értékesek. Hogy itt már többet a János, nem a János, hanem Arany János tanuló. És egy világ omlik össze benne. Hogy van ez? Nem tetszik neki Debrecen. Az első debreceni kísérlete hát gyalázatosan sikerül. Nem azért, mert rosszul tanulna, hanem azért, mert hát kiderül, hogy nem elég, hogy egy kicsit mást vár Debrecenbe, de a szülei közben annyira elszegényednek, hogy egy fillérrel nem tudják támogatni. Ekkor kerül majd Kisújszállásra segédtanítónak. Hadd mondjak el erről egy érdekességet, talán a gyülekezetben sokan tudják, hogy a feleségem kisújszállási. A Kisújszállási Móri Zsigmond gimnázium előtt, ha jól tudom, Arany János szobra áll. Közben a gimnáziumot meg Móri Zsigmondnak hívják, de azért, hogy Móri Zsigmondnak is legyen szobra, az a szobor meg a városháza előtt áll. Mert hogy Móri Zsigmond és Arany János Kisújszállás két híres embere, mind a ketten megfordultak ott életükben, mind a kettőjük életében jelentős állomásnak számít Kisújszállás. Nos, 1835-ben aztán visszatér Debrecenbe. De miközben segédtanító a Kisújszállási gimnáziumnak, református gimnáziumnak nagyságrendekkel nagyobb könyvtára van. Kérem szépen, a német, francia, görög, latin mellé ekkor kezd el olaszul és angolul is tanulgatni. Jól hallják, és tudják, mire gondoltam, hogy milyen lehetett az a Magyarország? Mert mindig azt hallottuk, hogy ez egy elmaradott ország volt. Itt a parasztok írástudatlanok voltak. Itt hát nem is lehetett kitörni. Honnan is származott ez a Petőfi Sándor? Egy parasztkunyhóból. Honnan jött Arany János? Egy nagyszalontai nádfedeles kunyhóból. Majd egy bakterházból fog jönni Kodály Zoltán, kicsit később. A felső rácegres pusztai zsellérsorról fog jönni a Francia Tudományos Akadémia későbbi tagja, I. és Gyula. Hogy van ez? Kérem, úgy van ez, hogy a kor Magyarországán lehet, hogy nagy volt a szegénység, de aki becsületes volt, tanulni akart, az ki tudott emelkedni. A tehetség utat tör magának. Így járt Arany János is. 1835-ben tér vissza Debrecenbe, és irtó jól sikerülnek a tanulmányai. Miért nem fejezi be? Ugyanis akármilyen furcsa, Arany János volt a magyar történelem, tulajdonképpen a magyar kultúrtörténet legnagyobb önművelője, autodidaktája. Arany Jánosnak a szó igazi értelmében még érettségi bizonyítványa sincs. Nemhogy egyetemi végzettsége. Miközben élete végére már 6 nyelven fog viszonylag jól beszélni, meg fordítani ezekből a nyelvekből. Megint csak egy pillanatra, hogy előre szaladok, amikor elhallgat benne a költő Juliska halála miatt, akkor az 1870-es évek elején elhatározza, hogy műfordításokat csinál. És akkor 4 év alatt lefordítja görögből Arisztofanész összes végjátékát. Az összeset. Ennek az Arany Jánosnak a mai értelemben vett befejezett érettségi vizsgája sincs, mert bár akármilyen jól sikerül neki a második debreceni visszatérés, csak hogy megjelenik Debrecenben egy színtársulat. Kérem, megint csak egy félreértés hadd oszlassak el. Mi úgy képzeljük el olyan romantikusan a vándorszínészeket, a vándorszínészetet, hogy milyen rosszul és nehezen éltek, és biztos nagyon kevesen választák ezt a sorsot. Óriási tévedés. A 40-es években majd Petőfi is azért nem fogja folytatni, mert 2-3 társulatnál is megpróbálkozik, és nincs hely. Annyi ilyen színtársulat jár. Nincs hely. Nem tudják fölvenni. Arany János, amikor a debreceni színtársulattal találkozik, azt mondja, megtaláltam, vándorszínész leszek. Képzeljenek egy tulajdonképpen félénk visszahúzódó, kívülről visszahúzódó embert, akiben belülről óriási viharok dúlnak. Arany Jánosról nagyon nehezen lehet eldönteni, az irodalomtörténet vitatkozik is rajta mind a mai napig, hogy lirikus vagy epikus alkat volt. Hallgatóim, nem véletlen, hogy Babits Mihály, amikor megírja a Petőfi és Arany című tanulmányát, ír egy olyan párhuzamot, amikor először olvastam, hogy leültem a székre tőle, mert Babits azt mondja, pont fordítva volt, mint ahogy gondolkozunk Petőfiről és Aranyról, mert az egyik zseni volt a nyárspolgár képében, a másik nyárspolgár volt a zseni képében. Csak hogy nem úgy, hogy gondolnánk, hanem fordítva. Azt mondja, a nyárspolgár zseni képében Petőfi volt, és a zseni a nyárspolgár képében Arany János volt. Én nem akartam ezt elfogadni sokáig, ameddig aztán meg nem értettem Arany János művészetét, legalábbis kísérletet tettem rá, hogy valamit megértsek belőle, de ma már azt vallom, amit Babits Mihály mond a Petőfi és Arany című tanulmányában. Nos, Arany János óriási ambíciót érez az iránt, hogy vándorszínész legyen, és el is megy, ott hagyja Debrecent. De most figyeljenek ide, az előbb ugye azt mondtam, hogy Arany Jánosban van egy keresztény indítatás. Hát ilyet nem tesz egy ember, akinek a szülei bíznak benne, hogy vele jogász lesz, vagy pap, és egyszerűen ott hagyja az iskolát. Arany János a vándorszínész létének első pillanatától kezdve iszonyatos lelkifurdalást érez a szüleivel szemben az iránt, amit csinál. Innentől kezdve nem tudja magát jól érezni, mint vándorszínész. Sok mindent bejár, eljut végül is Máramaros szigetig, majd onnan fog visszafordulni, amikor ama bizonyos álmot látja, ami megint csak közismert, hogy azt álmodja, hogy a szülei meghaltak, mondta, hogy édesanyja halott, és 7 nap, 7 éjszaka hazagyalogul Máramaros szigetről Debrecenbe. Hallgatóim, szerencsére az álom nem igaz, de néhány hét múlva igaz lesz. Ráadásul az édesapja megvakul. És itt szeretném elmondani önöknek, hogy annyit szokott leírni az irodalom történet, hogy az édesapja megvakul. Azt már nem, hogy 6 év múlva visszanyeri a látását. Arany János erről is ír Gyulai Pálnak, és elmondja, hogy amikor az édesapja megvakult, ő ezt az ő engedetlen élete büntetésének tartotta, és innentől kezdve minden este imádkozott az édesapjáért. És képzeljék el, 6 év múlva mindenféle orvosi beavatkozás és előzmény nélkül egy reggel fölébred az édesapja, Arany György, és újra lát. Akkor írja le Arany János, hogy csodák között élek, hála neked, Uram. Hallgatóim, ilyen szinten volt keresztény és hívő ember Arany János. Nos, az élete fordulata aztán, amikor ez a bizonyos vándorszínész történet nem sikerül neki, lemond arról, hogy ő színész legyen. Azt mondja, polgári életet akarok élni, hazamegy szalontára, segédjegyző lesz, másodjegyző, majd később jegyző is, és itt megint szeretnék valamit mondani, mert Arany Jánoshoz ez nagyon hozzátartozik. Arany János a népből jött embernek tartja magát, nem parasztnak és nem nemesnek. Ezért válaszol úgy Petőfinek, hogy kérdéd, mi vagyok én, egy népi sarjadék. De ez nem azt jelenti, hogy paraszt. Nagyon érdekes, mert a Toldiban azt mondja Arany János, hogy a régi nemzetformának, a régi nemzetfogalomnak a lényege, hogy nemes és jobbágy egyaránthol származik, mint a két toldi gyerek, emlékeznek rá, az egyik, akiből királyi udvaronc lesz, a másik Miklós, aki parasztmódra él. Egyszerű jobbágy módjára él. Így is találkoznak vele, ismerős a mondás, hé paraszt, melyik út megyen Budán? Ez az a pillanat, amikor felemeli ott a petrencen udat, és megmutatja, hogy melyik út vezet Budára. Miért mondtam mindezt el? Mert Arany János a Toldiban többek között a saját származását írja le. Többek között azt az indítatást írja le, amiről Arany György élete szól, az ő édesapja élete. Egy elszegényedett nemes család, akik nagyon is számon tartják, hogy ők nemesek, most parasztsorba süllyedtek, és most jön az új nemzetfogalom. Mert Arany János a Toldi estében az új nemzetfogalmát is önmagán és saját családján keresztül fogalmazza meg, amikor azt mondja, nem lehet más a magyarság útja, mint hogy a jobbágy felemelkedése érdemek alapján lehetséges csak. Nem társadalmi forradalom alapján. Amit Miklóssal történik. Miklósnak ki kell vívnia. Miklósnak be kell bizonyítani, és aztán meg kell tartani a nemességet. Azt mondja, amikor egy társadalmi osztály, a jobbágyság legjava fölemelkedik, és ezt nem felső jobbágy felszabadítással, fölülről hozott jobbágy felszabadítással, nem mesterséges társadalmi beavatkozással hozzák létre, hanem érdemek alapján emelkedik valaki föl, akkor fog majd a magyar népből öntudatos nemzet válni, írja Arany János. Ezt fogja megfogalmazni majd a Toldi estéjében. Az írói életútja a 40-es évek elején kezdődik. Amikor másodjegyző, segédjegyző, vagy másodjegyző lesz, nem véletlenül vállalja el, nem pusztán családfenntartásból megnősül a történet közismert, hanem tudják miért? Mert föl akarja emelni a népét. Hallgatói másodjegyzőként beiratkozik és geometriát tanul. Ő fogja majd a vidék parasztságának a földjeit kimérni. Miért is? Azt mondja, azért, hogy ne csaphassák be az egyszerű embert. Jogot fog tanulni. Azt mondja, népem érdekében, hogy védjem jogát. Újságot ír a parasztoknak. A szalontai újságban megjelenik egy ilyen kis melléklet időszakonként, ahol Arany János törvénymagyarázatot tart a szalontai parasztoknak, hogy ne lehessen kiforgatni őket. Aranyban nagyon tudatosan él a népből jöttség, ugyanakkor az az elhivatottság, hogy ezt a népet vezetni kell, föl kell emelni, de meg kell érteni a népnek, hogy senki nem segíthet rajta, csak is önmaga. Hogy csak érdemek szerint lehet emelkedni. Hogy ki kell érdemelni az emelkedést. Hogy a pornépnek nem az a dolga, hogy várjon, hogy majd valaki jön, és kikiáltják a forradalmat, aztán azt mondják, hogy minden nagyon szép, és minden nagyon jó. Arany egészen másként látja a forradalmat is, mint ahogy Petőfi. Hát még, mint ahogy Jókai. Gondoljuk csak el, 1848-ban vagyunk majd, március 15-e, és tudjuk, hogy mit gondolt a forradalomról Jókai, tudjuk, mit gondolt Petőfi, és azt is tudjuk, mert 1849 májusában össze is zördül Petőfivel egy esti beszélgetésen Arany János, hogy mit gondolt Arany János a forradalomról. Sőt, majd meg is írja a véleményét egy olyan műben, ez 1851-52-ben fog történni, amikor a nagyidai cigányokban megírja, hogy mi a véleménye a forradalom és a szabadságharc vezéreiről. Külön véleménye van Aranynak erről is. Kérem szépen, amikor 1845-ben megírja az elveszett alkotmányt, ez az első olyan műve, amivel sikert arat. De ez a Vigeposz nagyon furcsára sikerül. Gondoljuk csak el, ebben a korszakban más is ír Vigeposzt, 1844-ben Petőfi Sándor megírja a Helység kalapácsát. Csak hogy az övé eposz paródia. Ő az eposzt akarja kivégezni, itt most nagyon jó a kivégezni szó. Vagyis azt mondja Petőfi, hogy ne írjunk már eposzokat. Gyerekek, hát túl vagyunk ezen már rég. Itt van az új irány, a népiesség. Azt kell, az égbe a népet és a pokolba az arisztokráciát. 1845-ben Arany János nem ilyen vígeposzt ír. Arany János egy vármegye helyzetét akarja, és a választás helyzetét akarja megmutatni ezen az eposzon keresztül. És élete végéig megjegyzi Vörösmarty Mihálynak a bíráló szavait, aki azt mondja, hogy az elveszett alkotmány nyelvezete olyan, mintha a magyar nép vaskorában volnánk. Írja Vörösmarty Mihály az elveszett alkotmányról. Arany egy szót sem szól erre, de élete végéig megjegyzi. Képzeljék el, ez volt az egyik, amiért belőle a nyelv, a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze lett. Tudják, járán valaki más is így majd 50 évvel később, Herceg Ferencnek fogják hívni az illetőt, aki amikor a második, akkor már nagyon sikeres regénye 1892-ben a Mutámor megjelenik, Mikszáth Kálmán fog írni róla kritikát, és azt fogja mondani, hogy fölhívom a figyelmét ennek az ifjú, tehetséges írónak, hogy mélyíteni kell művei tragikus hangoltságát. Herceg nem válaszol rá, de 30 évvel később egy beszélgetésben is elmondja, hogy ez a Mikszáthi kritika volt az, ami őt arra késztette, hogy minden művével elégedetlen legyen, azért nem olvassa újra a műveit, mert mindig azt találja, amit Mikszáth mondott, hogy nem sikerült elég tragikusra hangolni műveinek a hangulatát. Nos, Arany János is megjegyzi Vörös Marti szavait, és talán ez segít, hogy olyan legyen, amilyen lesz. Rendeződik a magánélete is, hiszen megnősül. Hallgatói, megint egy Arany Jánosi mondat következik. Kapcsolatunk, mármint a feleségével a kapcsolata, lelki Friedgyel kezdődött, és mindvégig olyan is maradt. Vagyis először a lelkeik kapcsolódtak össze, és ez a lelki összekapcsolódás mindvégig olyan is maradt. 1846. október 23-án készül el a Toldival. Hát, ez a mű fogja meghozni Petőfi Sándor barátságát a számára. Ez a barátság az egyik legkülönösebb barátság. Ha van két ellentétes habitusú ember, az Petőfi és Arany. És megint hadd mondjak valamit, mert erről a barátságról, mert engem nagyon meglepett, amikor Arany Jánostól olvastam, hogy mire kellett ő Petőfinek, és mire kellett neki Petőfi. Petőfi Sándor Arany Jánosban a harcostársat kereste, és találta meg. Ugyanis Petőfinek ez hiányzott a legjobban. Ha körbenézünk abban a korszakban, akkor azt kell mondani, sokan úgy tanítják, hogy a népiesség Petőfi Sándorral kezdődik, hát ez hülyeség. Gondolják csak el, már Fazekas Mihály népies témájú és tárgyú műveket ír, és még lehet sorolni olyan írókat, akik ugyanebben az időszakban, Erdélyi József, aki a magyar népiesség legyenesen egy ekkora vastag tanulmányt ír, és hát Gyulai, és még lehet sorolni rengeteget, nem a népiesség az új dolog, hanem a szemlélet. Petőfi Sándor Arany Jánosban találta meg azt a szemléletű embert, aki megértette, hogy nem a népiesség stílusa az, ami újszerű, hanem a szemlélete. Akármilyen furcsa, majd nézzék meg, Petőfi nem használ tájszavakat. Tehát a Petőfi népiességben nem fogják megtalálni a Tikmonyt, meg a Murokot sem. Köznyelven fog írni, mert nem a stílus, nem a nyelvezet, a szemlélet az. Ebben lettek rokonok, társak, elválaszthatatlan harcostársak. És minek kellett Arany Petőfinek? Ez a legmegdöbbentőbb. Kérem, amikor 1849-ben hosszú időn keresztül Arany Jánoséknál vendégeskedik Petőfi Sándor ifjú feleségével, Szendrei Júliával, rengeteget beszélgetnek. Erre a beszélgetésre utal majd Arany János 1857-ben egy Gyulai Pálnak írott levelében. És ebben azt írja, hogy Petőfi Sándor tanította meg a kompozíciós fegyelemre. Tehát miközben azt hinnénk, hogy Petőfi a szertelen, Arany a fegyelmezett, aközben nem így van. Petőfi mutatja meg számára, hogy milyen pontosan kell fogalmazni, hogy hogyan kell felépíteni egy kompozíciót. Petőfi a Nyárspolgár a zseni képében. Aki érdekes módon valóban így volt, hogy Nyárspolgár volt a zseni képében, Jókai Móról azért vész össze, mert Laborfalvi Rózával összekerülnek, és azt mondja Petőfi, ez szó sem lehet, ez lehetetlen. Igazi Nyárspolgár. Nem véletlen, hogy Petőfi Sándor végül is az ötödik megkért, és a harmadik eljegyzett hölgye vette el majd Szendrei Júlia személyében. A következő alkalommal a sorozatunk befejezéseként Petőfiről fogok beszélni. Én azt hiszem, hogy sok mindent fogunk majd meghallani róla és újdonságokat. És még valami, ez volt a legfontosabb. Petőfi Sándor volt, aki Arany János kétségeinek utolsó oszlatója volt. Ő írja, kétségeim utolsó oszlatója. Azt írja, az fáj a legjobban, hogy többé nem bíztathat senki. Amikor Arany János Petőfi elvesztését siratja, az 50-es éveknek azért lesz óriási lirai termése, és itt van rögtön a magyarázat is, hogy mikor epikus és mikor lirikus. Arany János mindig akkor epikus, amikor az élete békességes mederben megy. És amikor jönnek a nagy sorsfordulatok és tragédiák, azonnal kiugrik belőle a lirikus. Arany János epikus is, meg lirikus is. És a ballada? Mi is a ballada? Hát a ballada, tudjuk a meghatározást, úgy szól, hogy tragédia dalban elbeszélve. Hát ez a három műnem. Tragédia, drámai műnem. Dal, lírai műnem. Elbeszélve, epikai műnem. Ezért fogja Arany János úgy érezni, hogy önmaga kifejezési formájának a talán a legsikeresebb lehetősége az a ballada lesz. És azért van, hogy vannak korszakok, amikor ír balladát, aztán 20 évig nem ír balladát, és aztán élete végén megint balladákat fog írni. Nos, azt mondja, kétségeim oszlatója, az fáj a legjobban, hogy többé nem bíztathat senki sem. Hallgatom, az 50-es években ír egy csomó olyan verset, amit ma kódolt versnek neveznénk. Ez abban a divat, vagy abban a korban divatos volt. A divatot nem ilyen celeb divatnak képzeljék el. Vörös Marti így írja meg az Előszó című versét, amelynek minden sora kódolt, ahol benn van az 1845-ös indítás, aztán benne van a reformkor minden eredménye, aztán benne van március 15, aztán benne van szeptember 29, aztán benne van az egész forradalom és szabadság, az minden története, benne van a megtorlás, orod, úgyhogy egyetlen szó vagy dátum nincs a versben. Csak aki olvasta, az minden sorát le tudta fordítani annak a kódfejtő szónak az alapján, hogy magyar történelem. Most ugyanilyen kódolt verset ír majd Arany János Petőfiről. A társról, aki elveszett, és akinek a hiánya fáj, és akinek a hiánya pótolhatatlan, vagy akinek a személye pótolhatatlan, ugyanilyen kódolt verset ír. Hallgatóim, 1848-ban majd ő lesz az, aki javasolni fogja, pontosan Petőfi javasolja, de ő fogja pártolni, hogy alapítsák meg a népköltői triumvirátust. Ugye romantikus triász volt, stb. Volt, és akkor három ember kimondja, hogy megalakítottuk a népköltői triumvirátust. Arany János, Petőfi Sándor és Tompa Mihály. A nagy papköltő egy papköltő, akitől Arany János talán a legtöbbet tanulja. Aki a magyar népiesség Petőfi és Arany mellett harmadik nagy alakja, és akiről természetesen egyetlen szót sem tanítunk a tizedikes tankönyvünkben. Megemlítjük, hogy létezett egy Tompa Mihály, de hát hol vannak a nagy Tompa versek, és hol az életrajz, és hol az életút, és hol a morális kiállás? Sehol. Kérem szépen, az újabb meglepetés. 1848. március április 1-jénél készül el a Toldi estéjével. Petőfi Sándornak küldi el. Petőfi az, aki biztatja, ugye a Toldi megírása után, ha megírtad az elejét, akkor majd írd meg a végét is, aztán meg is írja. Még aztán Petőfi utána meg arra akarja rávenni, hogy akkor csináld meg a derekát is, ha már így van. De a derekával bizony csak 1879-re, 31 évvel később fog sor kerülni. Ez lesz a Toldi szerelme, ekkor válik teljessé a Toldi trilógia. Hallgatóim, a Toldi estéje Arany János egész költői életpályának legnagyobb csúcsa. Ebben a művében ugyanis, és itt ne felejtsük a dátumot, 1848. április 1-jére készül el, Petőfinek elküldi, Petőfi elolvassa, és azt mondja neki, hát ez bizony nem sikerült igen vidámra, mert hogy teljesen más a hangoltsága, mint a Toldinak. Miért? Mert közben kitör a forradalom. Ráadásul Petőfi nem olvashatta a végleges változatot, aki látja a Toldi estéjének kiadását, azért látja, hogy 1847-1854. Hogyan? Miért? Azért, mert Arany, amit 1848-ban lát, áprilisban, azt még nem látja senki. Mindenki március 15-e lázában ég. Mindenki azt hiszi, hogy itt az új Magyarország. Ismerős? Kivéve Aranyt. Arany azt mondja, szép és jó, ami elkezdődött, de a nagy dilemmát még senki nem oldotta meg. Az még nincs megoldva. mi lesz veled Magyarország? Hallgatóim, én vagy 25 évig tanítottam a Toldi trilógiát, és benne a Toldi estéjét, ami nekem a kedvencem, nyelvezetét tekintve is a kedvencem, amikor a, most úgy mondom, leesett a tantusz. Hogy hogy is van ezzel a Toldi estéjével? Mindig azt szoktuk tanítani, hogy a Toldi estéjében a legvégére hagyja Arany János a megoldást, amikor a haldokló öreg Toldi Miklós, aki újabb gyilkosságon van túl, hiszen megint indulatában azokat a jellemvonásokat viseli, ami a magyar nemzetnek a gyengéje, indulatában megöli azokat a kis apródokat, és akkor odajön mellé az öreg Nagy Lajos király, és elkezdenek beszélgetni. Szállóigévé vált, hogy szeresd a magyart, de ne farad le. Majd olvasni fogom ezt a részletet. Hát kérem szépen, nem. A Toldi estéjében mindenki Arany János. Ugyanis a Toldi estéjében a szívét és az eszét írta meg. 1848-ban vagyunk. A szíve Toldi Miklós, az esze Nagy Lajos. Szíve a hagyományokhoz köti Arany Jánost, a múltból tanuló ember, az esze elkerülhetetlenek tartja a korszerűsítést. És ez még nem is lenne olyan nagyon új, bár ez is elég új. De hallgatóim, ez a dolog, ez Arany Jánosban eldőlt. Nem a hatodik énekben, már az ötödikben. Hallgassák csak meg az ötödik éneket, mert ebből fog kiderülni, hogy Arany mit gondolt Magyarországról, és azt is, hogy hogyan gondolta a jövőt. Mi lesz az új nemzeteszme? Kérem, az ötödik énekben abban a pillanatban kapcsolódunk be a történetbe, amikor Arany már, vagy Toldi már legyőzi az olasz vitézt, meg is öli, most nem kegyelmes, mint a cseh vitéznek, meg is öli, mert tudja, hogy ezt meg kell ölni. És Nagy Lajos megbocsát neki, fölhívja a palotába, ahonnan alig 3 évvel ezelőtt azért üzték ám el, mert mindig zsémbelt, és mindig azt mondta a királynak, hogy nem jól van ez így, amit ebben a palotában folyik, mire nevelette ezeket a magyar ifjakat, hiszen Nagy Lajos király palotájában a magyar nemesség színe java, a lack fiak és a többieknek a gyermekei az apródok. Most ott vagyunk a történetben, hogy néhány perce menti meg Magyarország becsületét az öreg Toldi Miklós. Hazamegy, átöltözik, és jön vissza a palotába, hogy együtt ünnepeljék meg a kibékülést Nagy Lajos királlyal. Ahogy jön a palotába, az egyik teremben ott vannak az apródok. Mindenki gyönyörű európai ruhában. Lant és koboz, több nyelven is beszélnek, és valaki a Szent László legendát énekli. Lant kísérettel. Most kapcsolódunk be a történetbe. Elhangzik a Szent László legenda, aki szintén egy ilyen nemzetmentő történet, valamelyet ilyen nemzetmentő történet. Így hangzott az ének. Hallgatták mindnyájon. Most ki azon volt, hogy hibát találjon. Egynek itt nem tetszik, másnak ott valahol, másnak a vén tatár nagyon hosszan papol, egy szóval unalmas, mint a böjti lecke, többet ér a jó bor, meg a szép menyecske. Hely, kimond egy vígat, kiáltának többen, legott egy kis pisze, így kezdi a körben. Hajdanában, Danában, csoda történt Budában, Ihajnári egy kázban, özvegyasszony házában. Toldi Miklós szerette, a szép asszony nevette, Ihajnári szerette, de az asszony nevette. Toldi Miklós, ha mondom, gyere hozzám, galambom, Ihajnári, ha mondom, vacsorára lesz gondom. Toldi Miklós aranyszál, hát ha egyet ugornál. Ihajnári ugornál, csak amott, az ugojnál. Sejem kendőn a falra oroszlány van kivarva, Ihajnári csak arra, oda ugorja falra. Ugrok bizony gyémántom, csak a csizmám lerántom. Ihajnári, lerántom, hadd ugorjak gyémántom. Toldi Miklós útjára, mint az utcára, ablakon az utcára, mind a világ csúfjára. Halván e gúnyos dalt a Szilagyi úrfiak, jobbra-balra dőlnek a nevetés miatt, ütik a kis piszét, nem való ez, vesz meg, kiáltják kacagva. Sose történt ez meg, hogy is van még egyszer? Fudd elékám újra, és a pisze belékezd, a többi tanulja, de nyílik az ajtó és belép a bajnok, egy szempillantásra vége lesz a zajnak. De nehéz megkapni a nyargaló szekeret. Nehezebb a kedvet, ha nagyon megered. A fiúk se győzik hosszú, győzik türelemmel, kék-vörös orcával és dagadó szemmel, csak hamar zsibongani kezd a darásfészek. Egy kiáltja, pih, bepenész szagot érzek. Mi az öreg Molnár, sugja a másik. Látod, hogy fejéhez verték a nagy lisztes zsákot? Felel a harmadik. E bizony, hé, halász, lám kiverte állát a szálka vagy kalász. Egy kiált. Atyafi, mit akarsz a luddal? Stoldi háta megett, kezdődik a gunydal. De jaj, aki kezdi. De jaj, aki fújja. Egyet kanyarodik Toldi mente ujja, rendre dől az apród, mint a zöld fű nyáron. Sok fiú megsérül, szörnyet is hal három. Hallgatóim, ez a részlet, ez csak az ötödik énekben van. Még hátra van az egész hatodik ének. De itt dölt el minden. Figyeljék csak meg, amikor ezek a magyar nemes ifjak hallják a Szent László legendát, egyiknek se tetszik. Tudják, mit jelent ez? Arany véleményét. Itt az új generáció, akik nem becsülik a magyar múltat. Akik számára Szent László senki és semmi. Unalmas. Vigasság ének, az igen. Legyünk modernek. Arany János lesújtó véleményt mond arról a nemzeti dilemának, arról a megoldási fajtájáról, ami arról szól, hogy hagyj el mindent, ami nemzeti, hogyha európai akarsz lenni. Nincs aktuálisabb mű, mint az Arany János Toldi estéje. Mert itt arról van ám szó, hogy ez a magyar ifjúság színe java. Akiket külföldi nyelveket tanítanak, akik megtanítanak arra, hogy mi az udvari etikett, nagyszerűen tudnak zenélni, lantolni, csak a kartforgatás nem megy nekik, ahhoz az öreg Toldi kell. De nem csak a múltat nem becsülik. Nem becsülik a becsületet sem. Nem becsülik a vitézséget sem. Éppen 10 perce a történet, hogy Toldi Miklós, ez az öreg, ez megmentette a hazát. Ők nem. Egy se állt ki. Ők nem. Ők csak dalolni tudnak. És amikor megjön az öreg Toldi, akkor először meghallgatjuk, még ott sincs a gunydalt, amiben ezek nagyon tetszik. Senki sincs közöttük egy se, aki azt mondja, hogy azért ez gyalázat. És aki ezt az éneket még egyszer elmeri énekelni, azt összetöröm, vagy a kardom elé jöjjön. Mert ezt mondja a becsület. Ez az ember most mentette meg a hazát. Egy sincs közöttük. Úgy menteni mentegetik, hogy jaj, hát nem is, hát olyan nem szabad ilyet mondani, nem is úgy volt az. A történet ugyanis közkeletű volt Toldi Miklóssal kapcsolatosan. Ezt fogja megírni majd a Toldi szerelmében. Amikor, hát a Toldi szerelmében nem úgy sikerült Toldi Miklósnak a szerelem, mint ahogy ezt gondolná. És őt egyszer nagyon rá is szedik. Ez a történet, ez egy valós történet. Amikor szerelmi légyotra hívják, és közben nevetség tárgya lesz, aztán egy ablakra rátesznek egy szőnyeget, és azon keresztül ahelyett, hogy odaugrana, majd kicsöppen az utcára. Erről szól a gunydal. Nem a nagy Toldiról, nem az ő cselekedetéről, hanem arról szól, hogy mi történt vele, amikor nem sikerült neki valami. Hallgatóim, ezek a fiatal gyerekek aztán, amikor megérkezik Toldi, kiderül, hogy nem tisztelik a vitézséget sem. Az egyik ránéz a ruhára, és azt mondja, hogy micsoda ruhát, nézzek az enyémre. A másik azt mondja, hát milyen módi szerint hordott el szakálladat, hát nem látod, hogy már rég ez az európai trendi? Mit csinálsz te? Hallgatóim, Arany János az ötödik énekben elmondja, a tragédia elkerülhetetlen. Még azelőtt mondja ki, mielőtt Toldi megöli azt a három apródot, értik? Az előtt mondja ki. Mert tudják, mit mond ki? Lajos udvara beteg. Tőle függetlenül beteg. Tőle függetlenül beteg. Lajos udvara beteg, és minden Magyarország beteg lesz, amelyben bárki is azt gondolja, hogy így lehet európaivá, moderné válni. Mire majd az a nagy párbeszéd lezajlik, addigra ez már mind megtör tényt. Lajos udvarát nem Toldik, és nem az öregek, és nem a maradik, és nem a nemzeti érzések teszik beteggé, vagy kétfelé sántikálóvá, hanem ez a nézet. Arany János igenis állást foglal a Toldi estéjében. 1848 áprilisában vagyunk, hallgatóim, mindenki zengedezik a forradalomról és az új Magyarországról. Arany pedig azt mondja, hogy új Magyarország? Na aztán kivel? És hogyan? Tudják, amikor az 1840-es években való reformországgyűléseket tanítjuk, akkor mi olyan szépnek szeretjük ezt látni. De aki látta a Széchenyi című filmet, ugye emlékeznek rá, hogy Széchenyi mit mond Batthyány Lujóról, és mit mond azokról, akik ott vannak abban a reformországgyűlésben. Hogy Madács azért lesz, mert Madácsban a tömeggyűlölet, meg a politikus iránti gyűlölet azért fog kialakulni, mert ott van a 42-44-es országgyűlésen, mint vendég, mert akkor még fiatal ember. Ott ülnek Szonták Pállal együtt, mint meghívottak, szavazni nem szavazhatnak, szólni nem, de végignézik az egészet. És azt mondják, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Arany János 1848 áprilisában megérteti, és ez a zsenialitás az Toldi estéjének, hogy nem a hatodik énekben fognak eldőlni a dolgok, és nem az, amit majd Nagy Lajos fog mondani, meg az öreg Toldi, mert kiderül ám, hogy Arany János dönt is. A szíve az öreg Toldi Miklós, az esze Nagy Lajos király, de Arany János azt mondja, eldönthető a kérdés. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Mondja az öreg haldokló Toldi. Nem igen van miről, s ha volna sincs, kinek? Nem hagyok örököst. Nem hagyok örököst. Fordítsák ezt le mindig Arany Jánosra. Csak hű cselédet. Azt kötöm szívedre, meg a magyar népet. Szeresd a magyart, de ne faragd le szóla, erejét, formáját, durva kérgét róla, mert mi haszna símább, ha jól megfaragják, nehezebb eltörni a faragatlan fát. Ez Arany János véleménye 1848-ban. És miközben az egész ország ünnepel, Arany János tudja, hogy ez a dilemma, a magyar nemzet továbbfejlődésének dilemmája nem dőlt el. És emlékeznek, amit mondtam, hogy van az új nemzet fogalma Arany Jánosnak, és ennek az új nemzet fogalomnak az a lényege, hogy a felemelkedés csak érdemek alapján lehetséges. Nem hitt a forradalom mindent megváltoztató és mindent megoldó erejében. Tudják, miért nem? Mert ez az Arany János realista volt. Képzeljék el, 1849-ül majd írnok lesz, elhelyezkedik az akkori belügyminisztériumban a 48-49 idején, rövid ideig nemzetőr, aztán írnok lesz, de nem is ez a lényeg. Tehát vállalja a 48-49-et természetesen. Hisz a magyar szabadságban és a magyar függetlenségben, de 1849 júliusában hazamegy, még nincs vég, az majd augusztusban lesz. 1849 júliusában hazamegy, elkéri a feleségétől az összes Kossuth bankot, összetépi és elégeti. Nem azért, mert félt, ez kiderült az 50-es években, mennyire nem félt, hanem azért, mert belátta, hogy történt itt valami, ami történhetett volna egészen másként is. Ezért lesz a véleménye Kossuthról az, ami. És megint Petőfi és Kossuth. Petőfi Kossuthot szerette. Arany János Széchenyit. Petőfi az eszmék embere volt. Arany János az elveké. Értik a kettő különbségét? Elmeséltem ugye az Eperjes Károly történetet Széchenyiről, nem? Akkor most elmondom. Elmondhatom még? Eperjes Károly barátom, a nagy színész, aki kiváló Széchenyi ismerő, nem csak azért, mert a Széchenyi filmet eljátszván rengeteget olvasott Széchenyi után, hanem már diákkorától kezdve volt neki egy tanár, egy piarista tanára, aki úgy tanította őt, hogy megértette az érték és az értéktelen közötti különbséget. Ez a piarista tanáruk egyszer elvitte őket kirándulni Budapestről Budapestre. Nem értették a gyerekek, hogy mi van, megálltak szépen a Magyar Tudományos Akadémia előtt. Azt mondja neki, találok, na gyerekek, itt állunk a Tudományos Akadémia előtt, kinek a nevéhez? Széchenyi, nagyon jó. Hát akkor forduljunk kicsit, fordulnak a Lánchíd felé. Na gyerekek, kinek a nevéhez? Széchenyi, nagyon jó. Postatakarékpénz, kinek a nevéhez? Széchenyi. Hát ezt így egy gyönge órán keresztül mondta nekik, a tanár forgolódtak, sétáltak Budapesten, Széchenyi. Egyszer csak elővesz a zsebéből egy ezüst 5 forintos. Na azt mondja, na gyerekek, kinek a képe van ezen az ezüst 5 forintoson? Kossuth Lajos. Nagyszerű. Most akkor azt kapja ezt az ezüst 5 forintos tőlem, aki meg tudja mondani, hogy mit épített Kossuth Lajos. Kossuth érdemei elvitathatlanok az eszmék tekintetében. De aki az elvek embere, aki az építés embere, aki a dilemmákat megoldani akaró ember, az Széchenyi volt. Ezért van ám, hogy 1860 után, amikor Széchenyi meghal, akkor és Magyarországon emlékünnepét rendeznek, neki Arany Jánost fogják fölkérni. Ekkor írja a Széchenyi emlékezete című nagyszerű beszédét és tanulmányát, később fogja kiegészíteni tanulmányát. Meg is jelentetik nyomtatásban. Hallgatóim, az 50-es évek a nagykörösi évek az életében. Megint a reformátussága. A nagykörösi református gimnáziuma ma Arany János református gimnáziumnak hívják. A nagykörösi református gimnázium tantestülete és tudós presbitériuma, nem véletlenül mondtam ezt a szót, amikor meghallja, hogy Arany János milyen helyzetben van, gondolják csak el, 1849 után elveszíti az állását, és az országos hírű, nagyszerű Arany János megint segédtanítónak megy, házi tanítónak megy. Ekkor kerül a Tiszákhoz Gesztre. Egy fél évig ott van. És amikor megtudják, hogy mi a helyzet, meghívják nagykörösre a református gimnáziumba tanárnak. Csak hogy van egy baj. Arany János magyar tanár. Diploma nélkül. De ki merné Arany Jánostól elkérni a diplomáját? Tudják. Tud maga futballozni? Nem. És ha megfizetem... Nem ezen múlik. Van papírja róla? Nem. Vagy tud, vagy nem. Arany János tudott. 1851-ben így kerül majd Nagykörösre. A nagykörösi református gimnáziumot Arany János szerette, Nagykörösön azonban magányosnak érezte magát. Nem csak azért, mert itt újult ki majdnem minden betegsége, ahogy az előbb említettem, 1852-ben a neurasztenia, ez egy új jelenség volt, aztán a depresszió 1854-ben, hosszú ideig, majdnem két esztendőn keresztül kezeli magát depresszió ellen, különböző testi, más fizikai betegségek is jelentkeznek nála. De nem ezért volt nagykörös problematikus neki, hanem azért, mert bár a tantestület nagyszerű volt, ő úgy került oda, hogy az irodalmi tanszék foglalt volt. Katedrát kellett szerezni, régen azért egy középiskolában, tudják, amikor az országban volt 27 összesen, akkor egy gimnáziumi tanár az nem akárki volt. És ott katedrák voltak, székfoglaló beszédet kellett tartani. A matematika katedra volt az üres. A magyar be volt töltve. Erre hívták meg Arany Jánost. Ő a matematikai katedrát foglalta el Nagykörösön a református gimnáziumban. És amikor Arany János elfoglalja a katedráját, hát miről mondjon természetesen székfoglaló beszédet? Irodalomról. A matematika katedrán dörgő hosszan véget nem érő tapsfogatta a nagykörösi presbitérium részéről. Erről a tantestületről tudniuk kell, hogy 1859-ben, mielőtt Arany János eljön Nagykörösről, őrzünk egy tablót a gimnázium tantestületének képével, ahol a 11 tanárból 8 alá az van odaírva, hogy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Többek között Arany János is. Azért képzeljék azt a gimnáziumot, ahol a 11 fős tantestületből 8-an a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai. Egy vidéki Budapesttől 90 kilométerre lévő. Ma azt mondhatnánk, hogy abban az időben Isten háta mögötti kisváros, nagykörös tantestülete. Érdekes viszonya volt a tanulóival. Tolnai Lajos a leghíresebb tanítványa, maga is nagyszerű író lett. Ő írta a Sötét világ című regényt, Tolnai Lajos. Ő emlékszik vissza, hiszen Arany János kedvenc tanítványa volt. Hallgatóim, Tolnai Lajos, ez az író, megírja, hogy milyen volt Arany János, mint tanár. Rendkívül kimért, a diákokkal nagyon keveset kommunikáló ember volt, de ő tanított először Petőfit gimnáziumba. Börtön járt érte. Petőfi Sándort tanította. Gondolják el, az 50-es évek elején, amikor Petőfi Sándort még életre halálra keresik. Bár már kimondják, ugye, hogy halott, halottá nyilvánítják, de az osztrák titkosszolgálat továbbra is jócskán keresi. Mert azért biztos, ami biztos. Meghalni senki se látta, testét senki se látta, vagy él, vagy nem. Arany János, amikor a reformkorról tanított, egyáltalán a magyar történelmről tanított, mint irodalmár, akkor kicserélődött. Tolnai Lajosról tudni kell, hogy egy csomó Arany János balladának a kézirata Tolnai Lajos kézirat. Ugyanis ő volt a legszebben író és legtehetségesebb diák, és Arany azzal tüntette ki a legtehetségesebb diákát, hogy amikor megírt Nagykörösön egy verset, akkor Tolnai Lajosra tisztázatta le. hogy egy Tolnai Lajos kézírása tisztázatában írunk, ismerünk egy csomó végleges tisztázatú Arany János verset, Arany János balladát. A nehézséget számára az jelentette, hogy szellemi hontalanságot érzett Nagykörösön. Arany János, hogy is nagyon furcsa kettőség élt ebben az emberben, szerette, elkezdte megszeretni Pestet. Majd a 60-as évek után így nevezte ezt, hogy elmegyek pestezni, amikor följött Pestre. Szerette Pestet. Pest magáévá fogadta, ez a temetésén ki fog derülni majd, amikor odaérünk 1882-ben. Az 50-es évek végén aztán lehetősége van eljönni Nagykörösről. A Nagykörösi gimnáziumnak ezek persze az aranyévei, természetesen ezt mondanom sem kell önöknek. Nos, egy jellegzetes példa Arany János személyiségére. 1856-ban, ez az az év, amikor Gyulai Pállal elmélyíti a barátságot, ekkor kapja majd tőle a kapcsos könyvet, amit 22 évvel, 21 évvel később volt csak felhasználni. Gyulai maga is kapta ezt a tanítványától, ő meg tovább adja Aranynak, hogy te jobb író vagy és jobb költő vagy, mondja a Gyulai Pál neki, hát használ te. Arany János megköszöni, és majd csak 1877-ben fogja, a 70-es években fogja elővenni. Kérem szépen, 1856-ban szülővárosa Szalonta a korszak legdivatosabb festőjétől, Barabás Miklóstól képet rendel Arany Jánosról. Arany János természetesen tiltakozik. A képet 1857-re akarják elkészíteni Arany János 40. születésnapjára. A szalontai városházán akarják kiállítani a város nagy szülötte Arany János képét. Hiába tiltakozik Arany János, azt mondja Szalonta, akkor is mögköl festeni, ahogy ők mondják, és Barabás Miklós meg is festi az aranyportrét. Ha önök elmennek ma Szalontára, ez az aranyportré megvan ma is a városházán. Látnak rajta egy sebesülést. Szalonta színreformátus város volt. Ezt egy asszony okozta az esernyőjével, aki amikor Arany János nem ment el a kép felavatására. Ez az asszony meg odament, és azt mondta, hogy ne csináljunk már bálványt élő ember bű, és így föl akarta hasítani az Arany János képet. Ez egy ilyen nyakas református kálvinista asszonyka volt, aki azt mondta, hogy hát Arany János szép, de mi az, hogy kép? Hát mit tanítunk mi reformátusok a képről? Hát ne csináljunk már bálványt egy élő emberből. Aranynak ugyanez volt a véleménye, önmagáról is. Aranynál nem megjátszás volt ez. Hallgató, hogy most engedjék meg, hogy egy kicsit ugorjak. 1863-ban, amikor Juliska férhez megy, Szél Kálmánhoz, Arany Jánosnak nagy tervei vannak. Ekkor már ugye kiszabadul, pontosabban elköltözik már Nagykörösről, a Kisfaludi Társaságnak az igazgató titoknoka lesz 1860 és 65 között, de hazavágyik Szalontára. És most végre, hogy Juliska férhez ment, ráadásul a férje a szalontai református pap, ő ugye Budapesten él, Budapest majd csak ugye 1873-tól kezdve Budapest, amikor Pestet, Budát, Óbudát egyesítik, most még csak Pest. Pesten él, és jól érzi magát, de most végre lehetősége nyílna arra, amiről majd az élete végén megírt epilógusban azt fogja mondani, egy kis független nyugalom. Vagyis anyagi és minden szempontból függetlenség. Kinéznek ott Szalonta mellett egy 200 holdas birtokot, amin van, és Bagógér lehetne megvenni, amin van egy kisebb kúria is, és azt tervezik, hogy összeköltözik a család. És újra együtt lesznek Szalontán, a férj ugye református lelkész, majd születnek a gyerekek, szóval a boldogság, anyagi függetlenség, a birtok majd, ha szerényen is, de eltartja őket, és nem kell ezt a hétköznapi robotot csinálni ennek a nagyköltőnek. Hát Arany János élete végéig, szinte élete végéig közhivatalnokként dolgozott. Hol titkár volt, ott főtitkár volt, tehát iszonyatosan zavarta a betegség emellett az a munka. Hát így kellett volna neki a legnagyobb költői alkotásokat megalkotni, és így is mennyit alkotott. De sok minden maradt félbe, szerbe, ahogy ő írja. Például élete legnagyobb vállalkozása a Nagy Hun trilógia. Sosem készült el. Az első része Buda halálán kívül sosem készült el vele. Mert mindig közbeszólt a sors. Kérem szépen, már lefoglalózzák ezt a birtokot, amikor 1865-ben Juliska meghal. És akkor megint összeomlik minden. 1876, ekkor már a Tudományos Akadémia főtitkára, ekkor mond le az állásáról. Kérem, hogy Arany Jánost milyen tisztelet övezte életében hallgatóim, amikor megtudják, hogy Arany János lemond az állásáról, akkor azt mondja az akadémia, hogy Egyéves fizetett szabadságot adunk, csak pihenjél, a szolgálati lakásodat megtarthatod, és egy évig kapod a teljes fizetésedet. 1877-ben Arany János bejelenti, hogy a döntése megmásíthatatlan. És akkor megint jön a Magyar Akadémia, és a magyar nemzet hálája, azt mondják, hogy jó, legyen így, haláláig kapta a fizetését, teljes fizetését, a nemzet tisztelete jeléül, és megkapta azt a lakást, ami eddig szolgálati lakás volt. Így lett aztán ideje és energiája arra, ekkor lángol föl benne újra a nagy költő 1877-ben, amikor eléri a független nyugalmat. És akkor csodálatos verseket terem ez az év, ez lesz, amikor a Margit szigetre jár ki, az összes öregkori balladát 1877. február és 1877. novemberek között megírja. Egy év alatt az összes öregkorit. Egy évben, 1877-ben. Nos, hallgatóim, lassan az életrajza végé felé közeledünk. Arany János látja a polgárosodó Budapestet, akkor már Budapestet, látja a feljövő új költőket, érzi azt, hogy amifelé Magyarország halad, az pont az, amit ő leírt a Tódi estéjében. És akkor úgy gondolja, hogy még utoljára ír egy arcpoétikát. Nem az epilógus lesz az arcpoétikája, az inkább egy életút visszatekintés. Az arcpoétikája az a kozmopolita költészet. Hallgassák meg ezt a verset. Talán a címéből is kiderül, hogy a kozmopolita költőkről lesz szó, ezért nem szokták mostanság idézni Arany Jánostól. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár. Hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy, övé, ha van lantombája, övé rajta minden jegy. Ám terjessze a hatalmos nyelvét, honnyát, istenit. Zúgó ára az mindent elmos, rombol és termékenyít, de kisfajban, amely épp e rombolásnak útában áll, költő az legyen, mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt? Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt? Nincs erőnköz méltó verseny, darra itthon tárgy elég? Nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még? Légy, ha bírsz, te, világköltő, rázd fel a rest nyugatot. Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék. Puszta elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyász tévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egy magából tűnt nekem föl nép, s haza. S ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok, s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót éppen akkor hagyni el? Ó, ha méltóbb s új kobozzal a megifjodott hazát zönghetném még Homérosszal, nem csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa, húnyó nép közt Osszián. Inkább, hogy sem dalok korcsa közönös harmónián. Emlékeznek még Kosztolányi Dezső szavaira? A magyar költészet maga. És talán ez a forró nemzeti hitvallás, amit az idős Arany János tesz, mutatja, hogy milyen igaza volt Kodály Zoltánnak, amikor azt mondta Arany János, a magyar nép maga. Aki bár nemesi, származású, mégis parasztkunyhóból jön, egyesítve magában a két toldit, aki bár megtehetné, mégis érdemekkel emelkedik, és nem másként, egyesítve magában a régi és az új nemzeteszményt, és aki, ha talán angolul ír, hogy Kosztolányi Dezső megjegyzi, akkor a világ legnagyobb ballada költője lehetett volna, hangsúlyozom, bármikor tudott volna angolul írni. Ismerünk is egy versét, amelyet angolul írt meg. Ez akkor történik az 50-es években, amikor foglalkozik a skót nép balladával. Akármikor tudott volna angolul írni. Ha ő akkor elhagyja népét, nemzetét, és válik belőle kozmopolita költő, talán a világ minden országában tanítanák őt. De azt mondja, ez a legszebb sora a versnek, költő az legyen, mi népe, mert kivágyni, mármint onnan, kész halál. Nos, befejezem. 1882-ben március 2-án ír egy verset azzal a címmel, hogy Sejtelem. Hallgatóim, 1882. március 2-án volt Arany János 65. születésnapja. Ebből az alkalomból írja meg a Sejtelem című versét, és hogyha megtalálom, föl is olvasom önöknek. Egy rövidke kis vers megvan. Sejtelem. Életem 66. évébe köt engemet a Jóisten kévébe. Betakarít régi rakott csűrébe, vet helyemre más gabonát cserébe. Mindig Petőfiről szoktuk mondani, hogy látnok volt. Arany János pedig ennek az évnek az októberében meghal. Október 10-én akarták avatni 1882-ben, sőt, föl is avatták Petőfi Sándor szobrát. Az volt a terv, hogy hát ki avatná más, mint a nagy barát Arany János. És Arany János az előkészületek izgalmában megbetegedett. Úgyhogy élete utolsó nagy fájdalma az volt, hogy az a Petőfi szobra, amit most is látunk itt Budapesten, és amelyik 1882-ben avattatik föl, azt nem ő avatta, sőt, el sem tudott menni a nagybarát szobrának fölavatására. Ekkor már ágyban feküdt, és 12 napi súlyos betegség után 1882. október 22-én meghalt. Azt olvastam az előbb, mert ezt mondja, vett helyettem más gabonát cserébe. Betakarít engem, ahogyan 1882-ben betakarította az Úr, mint érett gabonát, de tudják, az az én sejtelmem, hogy az utolsó sor nem lett igaz, mert olyan gabonát ezen a magyar földön azóta se vetett az Isten cserébe, mint amilyen Arany János volt. Szeressük így a magyar nemzet legnagyobb költőjét, Arany Jánost. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt hallgatóim, szokásom szerint elhoztam az Arany János DVD filmet, amit sok más egyébbel, Madáccsal és az összes eddig elmondott előadásommal együtt most itt az előadás után a nagyteremben meg lehet tekinteni, illetve hozzá lehet jutni. Amikor az Arany János előadásomat most befejezvén még egy mondatot vagy gondolatot hozzá akarok fűzni, akkor csak azt szeretném mondani önöknek, hogy egy olyan korban élünk, amikor fölnőnek úgy generációk, sem eszmék, sem ideák nem tudják megfogni a lelküket. A lehető legnagyobb felelősség az, olyan értékeket fölmutatni nekünk, és nekünk van egy református Arany Jánosunk, amit látják, amelyben nem lehet hibát találni, amelyet nem lehet politikai kurzusokhoz kötni, nem lehet jobboldalisággal vagy baloldalisággal vádolni, nem lehet modernizmussal vagy konzervatizmussal bélyegezni. Arany János múlhatatlan és aktuális. Ha ezt meg tudjuk értetni, akár egy 6-8-10 éves gyerekkel, akkor meglátják, hogy megváltozhat az a szemlélet, amelyben az a lényeg, hogy senkinek semmilyen példaképe nincs. Arany János méltó példaképe lehet minden magyarnak. Csak ezt meg kell értetnünk a következő generációkkal. Tanároknak, szülőknek, gyerekeknek, diákoknak, időseknek, fiataloknak egyaránt. Ha valamit tenni akarunk ezért a hazáért, akkor tegyük azt, amit Arany János. Vagyis higgyünk, és legyünk realisták. És akkor lesz új Magyarország. Köszönöm szépen. Az áprilisi záró előadásban Petőfi Sándorról fogok beszélni, és hadd mondjam el önöknek, hogy ha Arany János az első, akkor Petőfi az egyetlen. Mert ha két zsenia van egy népnek, azt másként eldönteni nem lehet, rangsort nem lehet közöttük fölállítani, nevezzük az egyiket elsőnek, a másikat meg egyetlennek. Hát erről az egyetlenről, Petőfiről fogok legközelebb beszélni önöknek. Köszönöm.